Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged második szemeszterének negyedik előadásán, itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged második szemeszterében 11 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a webrádió oldalán, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót olvashatnak a Szegedi Egyetem című újságban. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Szalai István 1944-ben született. 1962-ben érettségizett Sopronban, majd 1967-ben a Szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika-fizika szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Az egyetem elvégzése után azonnal munkát kapott az egyetem Bolyai János Matematika Intézetében, ahol a végtelen sorok összegezhetősége a Fourier és ortogonális sorokkal kapcsolatos approximáció elmélet területén kezdte kutató munkáját. 1971-ben egyetemi doktori címet szerzett. Kétszer volt Moszkvában tanulmányúton, részben a Moszkvai Állami Egyetemen, részben a Szovjet Tudományos Akadémia Matematikai Intézetében. 1976-ban lett a matematikai tudomány kandidátusa. A kettős sorok beható vizsgálata témában írt dolgozatai a kettős ortogonális sorok abszolút, illetve erős szummálhatóságára vonatkozóan tartalmaznak eredményeket. 1983-tól kezdődően bekapcsolódott az erős Cesaró-szummálhatóság határesetének az erős konvergenciának a vizsgálatába. Közéleti elfoglaltságai miatt 1996-tól 2000-ig nem jelentek meg tudományos dolgozatai. A közéleti szereplésből a szakmába visszatérve témát váltott, és egy eddig még nem kutatott területet kezdett, amelynek a robbantott és zsugorított számok elmélete nevet adta. E témából 2001 óta folyamatosan jelennek meg cikkei. 2000-ben akkreditációs szakértői végzettséget szerzett. Vezetői tapasztalatait kereken negyedszázados folyamatos és változatos vezetői tevékenységből meríti, amelyben ötvöződnek az oktatási, tudományos, politikai és civil közéleti elemek. Volt a József Attila Tudományegyetem természettudományi karának dékán helyettese, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola főigazgatója, a Főiskola Matematika Tanszékének vezetője, a Szegedi Universitas igazgató tanácsának elnöke. 1994-től 1998-ig Szeged megyei jogú város polgármestere, 1998-tól 2002-ig országgyűlési képviselő, 2002-től 2003-ig a miniszterelnöki hivatal egyházi ügyekért felelős címzetes közigazgatási államtitkára, 2007-től a Szegedi Tudományegyetem tanító és óvóképző intézete matematikai szakcsoportjának vezetője. 2008-ban egy évre megbízást kapott az Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Intézetének vezetésére is. Kitüntetésként vehette át 1986-ban a munkaérdemrend ezüst fokozatát, 1996-ban a Szent Száva érdemrendet, ugyanebben az évben a Magyar Köztársasági Érdemrend kis keresztjét. Felkérem Szala Istvánt, tartsa meg előadását.
Jó estét kívánok mindenkinek, engedjék meg, hogy először is megköszönjem, hogy megtisztelték ezt a mai előadást. Nem is gondoltam, hogy ez a téma ilyen sok ember érdekelhet, de nagy örömmel láttam azt, hogy tényleg vannak érdeklődők a számok világa iránt is, és külön megtiszteltetés számomra, hogy számos kollégám, egyetemi professzorok is eljönnek ide szurkolni nekem, meg gondolom, ha kell, amikor a közönség kérdésekre kerül sor, akkor már segítenek is a válaszadásba, de természetesen igyekszem a mai estét kellemessé tenni, azt a bizonyos 50 percet, ami nekem adatott erre a célra. Hát engedtessék meg, hogy a számfogalomról talán kezdetben azt mondjam, hogy az egyik olyan fogalmunk, amelyik a mai világban nem túlságosan szimpatikus szóval, a globalizációval van kapcsolatban. Ugye ha globalizációról beszélünk, akkor az azt jelenti, hogy manapság elmegyünk valóban, nem tudjuk megkülönböztetni, hogy melyik városban vagyunk, mert befelé menet mindenféle bevásárló központok, ipari parkok és így tovább fogadják az embert, és ennek nem is annyira örülünk, mert egyfajta sematizmust mutatnak. Ugyanakkor a számok világa talán a legnagyobb és leghosszabb ideje folyó globalizációs folyamat, ami egyáltalán az emberiség történetében lezajlott, hiszen azért a világ nagy részében ugyanazokat a számokat használjuk, ugyanazt az időszámítást használjuk, különben is a számok annyira átszövik az életünket, hogy falvány fogalmunk sincs néha, hogy mindenbe, ami a kezünkbe kerül, amivel foglalkozunk valamilyen módon, mögötte ott vannak a számok. Kicsit ahhoz hasonlít, amikor megnyomjuk a tévének a gombját, és akkor hát fogalmunk sincs arról, hogy a tévén belül mi minden van, nyilván nem azt képzeljük, hogy kicsi emberkék ott dolgoznak, aztán kiszerelhetjük őket onnan, de a számok is valahogy így vannak elrejtve a mindennapjainkba. Hát most visszamegyünk nagyon mélyre és messzire, és megpróbálom a számoknak, a számfogalomnak az eredetét valahonnan elindítani. Onnan szeretném indítani, hogy a számfogalom az mindenképpen a nyelvből ered. A nyelvből ered, mind ahogy a nyelvnek a gyökere, a nyelvnek a természete abból fakad, hogy az ember gondolkodik, cselekszik és gondolkodik. Ennek a folyamatnak együttes hatására jön létre a nyelv, és természetesen ennek hatására vannak a nyelvben bizonyos olyan dolgok, amik a számokra utalnak. Amit mindenki valahonnan emlékszik, sorszámnév, tőszámnév, felezőszámnév, az utóbban nem vagyok biztos, hogy erre is emlékszünk, de majd kitérünk rá. És azt hiszük, hogy ezek ma már ugye összesimulnak, a valóságban annak idején az eredetüket tekintve csöppet se simultak össze. Hogyha például megnézzük azt a szót, hogy első, vagy megnézzük azt a szót, hogy egy, ebben még esetleg föllelhetjük az e, ez mutató névmásnak az eredetét, de ha már rápillantunk arra, hogy második, vagy kettő, e között már az égvilágon semmi rokonságot nem találunk, és ez más nyelvekben is igazolható. Tehát különböző módon alakult ki a számlálás és a számolásnak a természete, ráadásul a tőszámnevek vonatkozásában el kell mondani, hogy ennek először melléknév szerkezete volt. Tehát az, hogy egy cica, az körülbelül úgy olyan kapcsolatban volt a cicával, mint a cirmos cica. Tehát ránéztek és azt mondták, hogy ez egy cica. Aztán két cica, száz cica, és így tovább haj. És ugye nyilvánvaló, hogy a különböző fogalmak pár tükröződik a matematikában, és páros szám, ikergyerek tükröződik a matematikában, és ikerprímek. A dupla mellől meg már le is maradt a fekete. Annyira úgy érezzük csak, hogy ez a szám önmagában is kifejez valamit. A felező számnevekről keveset akarok beszélni. Úgy gondolom, hogy a többségünk már csak ezt a másfélt ismeri. Ezt tudjuk, hogy a tizedes törbe fejezzük ki az 1,5, hát ebből lehet megfejteni, hogy mit jelenthet a harmadfél. A másfélhez még egy fél kell a másodikig, tehát a harmadfélhez még egy fél kell a harmadikig, tehát a harmadfél az 2,5, és így tovább. Aztán a nyelvek vonatkozásában vannak olyan nyelvek, amiben nem csak egyes szám van, meg többes szám, ahogy mi szoktuk mondani, hanem van kettes szám is. A országunkkal határos, hát országok között egyedül Szlovéniában van kettes szám. Nem tudom, hogyha valaki tud szlovénul, az leellenőrizhet, én nem tudom leellenőrizni, mert nem tudok szlovénul. Itt elvileg annak a szónak, hogy a lépés van meg a ragozása a kettes szám esetére is. Tehát nagyon sok olyan természeti név van, ahol a számfogalom úgy van kialakulva, hogy van az egy, meg a kettő, meg a három esetleg, meg a négy, azt egyszer csak jön a sok. Tehát így ezeket a dolgokat lehet tanulmányozni a ma egyre kevesebb felsorolható természeti népeknél. Aztán van a számlálásnak egy olyan dolga, hogy egy pici gyerektől megkérdezzük, hogy fölmutatom így a kezemet, hogy na hány ujjam van, akkor ő elkezdi számolni, hogy 1, 2, 3, 4, 5, tehát így állapítja meg, kapcsolja még az ujjat és a számot. Tehát szinte az 5-öt ő is ilyen melléknévként használja, nem azt csinálja, hogyha azt mondom neki, hogy itt van ennyi sötét korong, meg itt van ennyi sötét világos korong, akkor ezeknek, hogyha mondjuk meg kell állapítani, hogy melyik a több, melyik a kevesebb, akkor bizony megszámolja újra, és akkor megállapítja, hogy egyforma. Egyébként majdnem biztos vagyok benne, hogyha egy bálterembe bemennénk, és ott urak meg hölgyek vannak, és megkérdeznénk, hogy mi van több, miből van több, az urakból vagy a hölgyekből, akkor valószínűleg valami rendező vagy bálkirály azt mondaná, hogy akkor az egyik sarokban az urak, másik sarokban a hölgyek, aztán számoljuk le őket, aztán majd meglátjuk, hogy mi a helyzet. Pedig ha azt mondjuk, hogy minden úr kérjen föl táncra egy hölgyet, akkor sokkal hamarabb kiderülnek a létszám viszonyok, ugyanis hogyha vannak még urak, akiknek nem jut pár, ők vannak többen. Ha vannak hölgyek, akik petrezselymet árulnak, ők vannak többen. Ha meg éppen tele van a terem táncoló párokkal, és senki se ül, akkor egyformán vannak. Tehát ez a párbeállítás, ez később jelent meg, amikor azt mondjuk, hogy az egyenlő számosság fogalmát hogyan lehet tapasztalni, és ezt is ki lehet próbálni kicsi gyerekeknél is. Ha például így adjuk neki a korongokat, akkor az esetek többségében az iskoláskor előtt erre mondják, hogy több, erre meg azt mondják, hogy kevesebb a sötét korongoknak a száma. Ezeket érdekes, meg lehet figyelni. Na most lépjünk bele abba, amikor már kialakultak a számjelek. Ez már egy absztrakció szint, hiszen itt a számok mögött nincsenek ott az, hogy miből mennyi, hanem csak maga a szám van az ő absztrakt változatába. Néhány korai, hát itt vannak ugye több ezer évre visszamenőleg is számjelek, néhány korai számjelet itt csoportosítottam és fölvonultattam, talán kezdjük alulról az egyiptomi számokat, hát nevezzük ezeket pálcikáknak, látszik, hogy 1-től 9-ig a pálcikák domináltak, aztán beugrott egy újabb jel, nevezzük mondjuk kapunak, tehát nevezhetnénk hajtűnek is, attól függ, hogy melyik történész hogy akarja nevezni, meg hát nagyon ritkán fordul elő, hogy szöveggel is megmondják, hogy ez micsoda, de ez volt a tízesnek a jele. Aztán tízessel újra kezdtek kapukat építgetni, ez itt az 50, ugye 5 darab kaput szépen lehet látni, míg nem a százasnál egy újabb jel, mondjuk nevezzük ezt kötegnek, az ezresnél megint egy újabb jel, nevezzük ezt lótuszvirágnak. Ebből kitűnik, hogy az egyiptomiaknak a számrendszere tízes számrendszer volt, tehát 10, valószínű a 10 új eredete nyomán, de nem olyan volt, hogy például helyi értéket ismertek volna, hanem amikor a 10-nek egy újabb hatványához érkeztek, tehát elérkezünk a 10.000-hez, 100.000-hez, millióhoz, mindig újabb és újabb számjegyeket iktattak be. Ez nyilvánvaló egy idő után, hát a nagyon nagy számoknak az ábrázolására kevésbé volt alkalmas. A maják számírása mostanában egyre divatosabb rájuk hivatkozni. Nyilván ez is úgy kezdődik, hát az emberi természet meg gondolkodás nagyon érdekes, hogy független attól, hogy a világ melyik részén, melyik szegmensén bukkan föl, a logika arra kényszeríti, hogy nagyon hasonló jelölésekbe gondolkodjon. Nyilván az egyiptomiak meg a maják nagy valószínűséggel egymásról nem tudtak semmit. Itt az ötösnél jelenik meg először ez a vízszintes vonal. Aztán azt hinni az ember, hogy akkor a számrendszer ötös, de tulajdonképpen látszik, hogy itt additív módon kapcsolják a 6-os, 7-es, 8-ast, a 10-es két vízszintes vonal, és itt megjelenik egy nagyon furcsa, érdekes dolog, megjelenik újra az 1-es, és mögötte egy kagyló. Ez a kagyló volt a maják nullája. Ez utal arra, hogy a majáknál volt olyan, hogy a újabb jel, egy kiegészítő jellel tűnik föl, és hát az majd külön fogok mutatni később egy teljesebb 20-ig számoló maja spektrumot. Lehet látni, hogy 19-ig folytatódnak ezek a jelek, és ez 20-nál kezdődik el. Ez utal arra, hogy a majáknak a számírása 20-as volt. Tehát ők nem 10-nek a hatványaival számoltak, hanem 20-nak a hatványaival. Tehát úgy számoltak, hogy vannak az egyesek, az 1-től 19-ig tartottak, illetve voltak a 20-asok, azok a 20-tól tartottak a 20-nak a négyzetéig, a 400-asokig, utána meg jöttek a 400-asok, a 20-nak a köbei, azok voltak a 8000-esek, aztán jöttek a negyedik hatványai, azok voltak a 160-ezresek, és így tovább. Tehát körülbelül így épült fel a majáknak a számírása, és itt például az 1000, a majáknak az ezrese, az egy olyan volt, hogy látszik, hogy 400-asból van 2, ez 800, utána van még a 20-asból 10 darab, az ugye 200, és itt van az egyesek helyén a nulla, ez éppen kiadja az ezret. A római számok sokkal tökéletlenebbek voltak, erről kevesebbet beszélek, mert ezt még nagyon jól ismerjük. Érdekesség, hogy itt is az ötös az első nyom, és itt van az, hogy visszafelé is számolnak, tehát ez azt jelenti, hogy leveszünk egyet, itt meg hozzáadunk egyet. A kínai számok, hát a kínai számokról azért valamit mondok, mert a kínai számoknál is úgy tűnik, itt van egy nagyon-nagyon hát csúnya ábrázatú nulla, úgy tűnik, mintha akkor őnekik is emiatt helyi értékes lett volna a számításuk, de ha jobban belemélyedünk ezekbe a számjelekbe, akkor látjuk, hogy 1-től 10-ig megint megvannak, a 20-as az érdekes, a 2-esből van összekombinálva, meg a 10-esből, amit csak úgy lehet értelmezni, hogy 2x10. Az 50-es az 5-ösből van összekombinálva, itt az 5-ös, meg a 10-esből, ezt úgy lehet érteni, hogy 5x10. Aztán a 100-asnak külön jele volt, és az 1000-es érdekes módon nem külön jel, hanem a 10-esből van összekombinálva, meg a 100-asból 10x100 az 1000. Egészen biztos, hogy nem ismernénk rá a maja, az eredeti arab számokra, ezek itt vannak, de hogyha egy kicsit jobban megszokja a szemünk, akkor látjuk, hogy ezek tényleg ugyanazok, mint a felső sor, hát a nulla nem hasonlít, az 1-es, a 2-es az azt jelenti, hogy az 1-esre rátettek egy ilyen kis bigyót, a 3-as folytatták, és így tovább, utána ezt eldöntötték, aztán jöttek a többi számok, és a 10-es számrendszer ott tűnik ki, hogy helyi értékes is, mert itt az 1-es és mögötte a nulla, aztán szépen látszik, hogy hogy van fölépítve a 100-as, 1-es és 2-0, az 1000-es, 1-es és 3-0. És ezek látszik tehát, hogy az emberi gondolkodás ugyanazt a tartalmat többfajta formába fejezte ki az emberiség története során. Nem lennék korrekt, hogyha a róvásírásból nem mutatnék valamit, de nagyon nem akarok róla beszélni. Igen, messzire lehet kalandozni, még rokonsági következtetéseket is lehet levonni, mert kicsit hasonlít ezekhez az etruszkoknak az írása, meg a csuvasoknak is az írása, de mielőtt valaki nagyon belemenne a római akkal való rokonságba, gyorsan fölhívom a figyelmet, hogyha ezt az ötöst még folytatni akarjuk, akkor errefelé folytatódna, ami a rómaiaknál 4-es. Következő, amit ígértem, a majáknak a 20-ig való számfölírása. Szépen lehet látni, hogy a különböző elemek hogyan ötvöződnek. Ez például ugye nyilvánvalóan a 19-es volt, még egy pillanatra visszamegyek rá. Itt volt a 15, meg 4 az 19, és a 20-nál volt, hogy a 20-asok helyén van egy 1-es, és az 1-esek helyén van egy 0. A nullának érdekes volt a természete, és ahol nem alakult ki a nulla, ott kikövetelte magának. Előttünk a babiloni ékírás van. Hát látszik, hogy a rokonsági fok megint indul, bár annak ellenére, hogy nagy valószínűséggel, amikor ezek innen visszaszámítva akár 5000 évvel ezelőtt kialakulhattak, még nem volt az egyiptomi és a mezopotámia között mondjuk szoros kapcsolat, de nyilvánvaló az emberi természet mutatja azt, hogy ezek is úgy indultak, mint az egyiptomiak, hogy először hát ezek ékek és nem pálcikák. A 10-es, ez is egy ék, ez tulajdonképpen egy eszköz használtak, egy ilyen kis hát mondjuk vésőszerűséget, amivel a lágy agyagba belekarcolták a jeleket. Az egyik felével karcolták az 1-est, a másik felével karcolták a 10-est. Aztán 10 után folytatódik, és akkor szépen lehet számolgatni, hogy ez például az 50, az azt jelenti, hogy az 5 darab ilyen 10-es volt, aztán 51-52. Az 59 az úgy nézne ki, hogy az 5 darab 10-es mellé oda tesszük ezt a 9 darab éket, hát eléggé komplikált jel, viszont az igazi meglepetés itt ér bennünket, hogy ez a 60. Ez a 60, amelyik ugyanolyan, mint az 1-es. Ez nyilvánvaló a mai hát, értelemmel nézve, ez hát nem jó dolog, de a valóságban úgy volt, hogy ezek a számok mindig szövegkörnyezetben voltak ágyazva. Tehát, hogyha valakinek a születésnapjáról beszéltek, és kiderült, hogy az egy gyermek, akkor nyilván erről volt szó, ha a tiszteletre méltó tanító születésnapját ünnepelték meg, az nyilván a 60. születésnap volt. De világos, hogy egy idő után ez zavart okozott. És ezért volt az, hogy a Babilónia, Mezopotámia sem kerülhette el, hogy egy külön jelet a nullára bene vezessen, erről majd később fogok mindjárt beszélni. Egy pillanatra megemlítem a 2-es számrendszert, mai modern számrendszereink egyike. A 2-es számrendszer ugyanúgy helyi értékes természetesen, mint a 10-es számrendszer. Ez a 2-es arra akar utalni, hogy ezt ne valamilyen 1 milliárd körüli számnak nézzük, hanem a 2-es számrendszerbe gondolkodjunk, ami 2 hatványai szerint épülve vannak benne az 1-esek. Ezeknek a helyén persze, hogy a 2-es számrendszerben csak 2 számjegy van, a 0 meg az 1, vagy 0 áll, vagy 1-es. Aztán vannak a 2-esek, a 4-esek, a 8-asok, 16-osok, 32-esek, 64-esek, 128, 256, 512-esek, azok a 2-nek a 9. hatványai. Azt lehet észrevenni, hogy a 2-es számrendszerben ugyanaz a szám, ezt itt kiszámoltuk, ez 667, az jóval hosszabban fejezhető ki, mint például a 10-es számrendszerben, mert ugye ez 6x10 a négyzetem, meg 6x10, meg 7x1. Na most nyomozzunk egy picit a nulla után, visszafelé menve. A nyomozásnak a lényege az lenne, hogy időben visszafele haladunk. 1846-ban Kolozsváron egy tankönyvben ezt lehetett olvasni, hogy a cifra olyan számbetű, amely magába számot nem tesz, de ha szám elé tétetik jobb felől, itt megállok egy pillanatra, ezt mondja, úgy mondanak, hogy szám mögé tétetik, vagy szám mögé tesszük, az a szám annyi tizet fog tenni, mint amennyi egyet foglal magában. Ez nagyon érdekes, a nulla, ugye a cifra és a nulla azonossága derül ki, nem gondolnánk, hogy a cifra szűr, cifra palotta, cifra történet, egyik se utal a nullára, pedig a nulla eredetileg ez a cifra szóval volt annak idején kifejezve, és ez, amit ide leírtunk, ez azt a szabályt fejezi ki, amit a modern filmekben néha úgy lehet látni, hogy valaki ajánlatot tesz valakinek, egy kitölt egy csekkfüzetet, és az illető azt kérdezi, hogy lehet egy nullával több? Azaz végére jön egy nullát, rögtön a tízszeresét éri. Tehát ez a szabály tükröződik ebbe. Na most ezt a cifrát persze nem tekintjük magyar szónak, nem magyar találmány, a ciffer német szóból ered, a ciffer német szó viszont az arab cifr üresség szóra megy vissza, az arabok viszont azt mondták, hogy ők hindu számokkal számolnak. Ugyanakkor a nullának a jele, itt ugye ez a általánosan elismert zérus jel, ami az uden szóból származik, ez egy görög szó, az uden szónak viszont az első betűje ez az omikron, és ebből az omikronból lett ez a nulla. Na most hogyan lett akkor a nulla tulajdonképpen, hol keletkezett először, hogyan alakult ki? Erre persze nem tudunk tisztességesen felelni. Azt kell mondani, hogy a majáknál volt, valószínűleg nem mi tőlünk, nem Európából, nem az ázsiai kontinensről került oda, Ázsiában volt, ugye láttuk, ott volt a kínaiaknál, hogy a Kínából átszivárgott-e Indiába, az elképzelhető, nem tudjuk, de látjuk, hogy ott más szerepe volt azért, mint például a nullának a helyi értékes megoldásai. Következésképpen sokfajta hipotézist lehet alkotni. Én el tudom képzelni, hogy a nulla valamikor Babilonba keletkezett, tehát Mezopotámiába, annak a hatására, hogy elmondtam, hogy ott szükségszerűen merült fel, hogy nulla nem volt, hogy aztán hogyan került innen Indiába, itt van egy kérdőjel, aztán utána sok mindent tudunk róla, a következő térképpel próbálom ezt illusztrálni. Ha mondjuk abból indulunk ki, hogy Babilóniába keletkezett, valahol Mezopotámiába, Tigris és Eufrátesz környékén, onnan átment valahogy a görög világba, a hellén világba, a kettes ennek ellenére úgy tűnik, mintha Egyiptomban lenne, hát oda is rajzoltam, az ugye Alexandriát akarja jelképezni, annak emlékére, hogy Nagy Sándornak a tevékenysége nyomán az egész görög világnak a tudományos centrumait Alexandriába alakult ki. Alexandria is ugye Nagy Sándor nevét viseli. Itt olyan nagy tudósok dolgoztak annak idején, mint Archimédesz, bár ugye itt halt meg Szirakúzába, de itt is dolgozott Eratosztenész, aki meghatározta az egyenlítő hosszát, Ptolemaiosz, aki a csillagászatba alakított óriásit, és még sokakat lehetne sorolni. Aztán a nulla ide átkerült Babilonból, mert a görögöknek nem volt, és ők ezért a babiloni számításokat vették át, amit ugye ma is tudunk, hogy a fokok, a szögek, az időszámítás, ebbe bizony a 60-as számrendszer tükröződik, amit Mezopotámiában alakult ki. Aztán innen minden további nélkül föltételezhetjük, hogy a nulla elkerülhetett ide, Indiába, ahol már egyébként megvoltak a 10-es számrendszernek az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 9-es jelei, de nullájuk lehet, hogy nem volt, és a nulla a hellénizmus szárnyán elkerült Indiába. Aztán Indiából, ezt most már jobban tudjuk bizonyítani, az arabok közvetítésével, arabok rengeteget alkottak a számfogalom, meg egyáltalán a matematika területén, elkerült ide. Az araboktól, az arabok nagyon nagyot léptek, hát ugye tudjuk, hogy az arab hódítások, meg egyáltalán az iszlám világ 622-ben kezdődött, amikor Mohamed elfutott Mekkából Medinába, aztán visszament Mekkába, meghódított ott mindenkit, és 711-ben már itt vannak az arabok, átmennek ide az akkori, hát a mai Spanyolország, tehát az akkori Hispánia területére, az itt lévő Vizigót királyságot megdöntik, azóta hívjuk egyébként ezt az átkelőjét Gibraltárnak, mert az a vezér, aki átment, az Jebel al-Tarik, Tarik volt, és a Jebel al-Tarik azt jelenti, hogy Tarik sziklája. az arabok aztán annyira föllelkesedtek, hogy innen elmentek egészen Nyugat-Európába, ahol éppen Franciaország közepén tudta megállítani őket Martel Károly, és hát így tulajdonképpen a tudomány is ezekkel a hódításokkal, mert az araboknak a dicséretére el kell mondani, hogy nagyon pártolták a tudományokat, tehát nem egy barbár nép volt, jutott be végül is Európába is valamilyen módon a nulla, de mire idej eljutunk, ilyenkor már az első ezredforduló tájékán, vagy azt követően 1200 környékén vagyunk. Na, itt van egy unalmas táblázat, ami azt mutatta meg, hogy az araboknak köszönhetően mik a legfőbb szabályai annak, hogy hogyan kell számolni a számokkal. Ezeket nem nagyon részletezem, mindannyian tudjuk és alkalmazzuk. Egyik példa arra, hogy amikor azt mondtam, hogy átszövi az életünket, minden hát további nélkül alkalmazzuk őket, de azért néha vigyázni is kell, mert meglepetés is érhet bennünket. Például veszünk három számot, az A-t, meg a B-t, meg a C-t, úgy, hogy az A meg a B összege legyen C. Megszorozzuk 4-gyel, miért ne tennénk? Megszorozzuk 5-tel, és fölírjuk fordítva, azt is megtehetjük. Szépen összeadjuk a két sort, az összeadás eredményét ott látjuk. Mind a két oldalról leveszük a 9 C-t, szépen elvégezzük. Egyik oldalon kiemeljük a 4-est, másik oldalon kiemeljük az 5-öst. Fölösleges sallangot elhagyjuk, és ott van, hogy 4 egyenlő 5-tel. Mindenki gondolkodjon el, hogy hol van a kitolás benne. Éppen ezért a matematika rendkívül keményen elkezdte utána vizsgálni a saját fogalomrendszerét, és ez a táblázat, vagy ez a kép csak ijesztgetésnek van itt, ez az összeadás precíz definícióját tartalmazza, amire föl akarom hívni a figyelmet, modernül a halmazelméletnek a metszet és egyesítés jeleit használjuk föl, de tulajdonképpen a kisgyerek is ugyanezt csinálja, amikor egy összeadást elvégez, és az ujjain mutatja az összeadás eredményét. Másik megoldása, hogy a matematika precizírozni szokta a dolgait, ezt sem kell részletesen áttekinteni, ezek bizonyos olyan típusú mondatok, amire azt lehet mondani, hogy a matematika egyfajta agyaglábakon álló óriás. Bizonyos fogalmakról nem mondja meg, hogy micsoda. Bizonyos tételekről, bizonyos állításokat nem igazol, hanem nagyon böcsületesen azt mondja, hogy ebből indulok ki, ezt elfogadom, de innentől kezdve mindent bizonyítok. Az óriássága meg abba rejlik, ezek az agyaglábai, az óriássága meg abba rejlik, hogy ha valami aztán nem stimmel, mint az előbb, hogy 4 egyenlő 5-tel, akkor vagy megtalálja a hibát, ha meg nem találja meg a hibát, akkor megváltoztatja a kiinduló axiomáit. Tehát tisztességes, elismeri, azt is elismeri, hogy más axioma rendszerekből is ki lehet indulni. Na, ez a Bruegel festmény, ez a Bábel tornya. Engem viszont a teljes indukcióra emlékeztet, amivel ijesztegetni szándékozom a nem matematikus közönséget. Úgy vezethetném föl a dolgot, hogyha elképzelünk magunk előtt egy végtelen lépcsősort. Hát a lépcsősor most azt jelenti, hogy emeletről emeletre építjük ezt a szikkurátot, tehát ezt a Bábel tornyot. Mi elképzelünk egy lépcsősort, ami soha nem ér véget, és föltesszük azt a kérdést, hogy vajon végig járható-e ez a lépcsősor. Hát erre kétfajta választ adhatunk. A józan paraszti válasz az, hogy elindulok, megyek jó sokáig, elfáradok, azt mondom, a fene gyalogol tovább, végig lehet járni. Érezzük, hogy ez nem stimmel azért egészen. Matematika könnyen mond rá ellenpéldát. Mondjuk itt van az a szép szám, hogy 120, ez osztható 1-gel, osztható 2-vel, osztható 3-mal, ugye gyalogolok a lépcsőkön, 4-gel, 5-tel, 6-tal elfáradtam, minek menjek tovább, 7-tel már nem osztható. Tehát könnyű ellenpéldát mondani, ezért a matematika egy más választ ad erre. A más válasz egy kicsit ravaszabb. Azt mondja, persze azt meg kell mutatni, hogy el tudok indulni. Tehát valahonnan el kell indulni, nem muszáj az első vagy a nulladik lépcsőfokról, valahonnan, akár az 50-edikről is. Tehát el tudjak indulni, ez a lényeg. És hogyha elindultam, akkor azt kell bebizonyítani, ha egy lépcsőre eljutottam, tehát ha föltételezem, hogy ott vagyok, akkor azt kell megmutatnom, hogy mindig tovább tudok lépni a következőre. Hogyha elgondolkodunk, ez azért meggyőzőbb, mert valaki bármilyen lépcsőt mond, azt mondja, hogy 1 milliómodik, és megkérdezi, hogy hogy tetszik oda eljutni, akkor arra azt a választ adom, hogy hát a 999.999-ről, mert ha oda eljutottam, azt már bebizonyítottam, hogy a következőre tudok menni. Hát oda hogyan? Hát arra is az előzőről. És mivel azt mondtuk, hogy valahonnan elindulunk, visszajutunk az elejére, és így valóban a vége láthatatlan lépcsősort végigjárjuk. Nem kell áttekinteni ezt a bizonyítást, mert nagyon rohan az idő. Csupán azt mondom, hogy ezt a teljes indukciót, ami azt jelenti, hogy valamilyen módon föltételezem, hogy a kádik lépcsőn ott vagyok, és tovább tudok lépni a következőre. Először legalábbis az én találmányai, vagy az én fölleléseim szerint, ez a Maurolico nevű szerzetes csinálta 1577-ben, ő vezette be ezt a teljes indukciót, az elsően páratlan szám összegének a kiszámítására, amikor azt találjuk, hogy az N négyzet. Az indulást kipróbáljuk. Első páratlan szám 1-es, a második 3-as, összesen két darab páratlan szám, összegük 4, ami 2-nek a négyzete. Ha még egyet lépünk, 1 meg 3 meg 5, akkor ugye az 9, ami 3-at adtam össze, ami 3-nak a négyzete. Hogy ez mindig így van, hogy ez akármennyit adok össze, ahhoz kell ez a bizonyos teljes indukció, de őszintén meg kell vallani, hogy ez a teljes indukciónak csak egy ilyen példaszerű bemutatása. Ezt a teljes indukciót igazibb dolgokra használjuk, például itt van ez a két nyuszi. Ezek a Fibonacci féle nyulak. Fibonacci számok egyre szimpatikusabbak, különösen azok számára, akik a Da Vinci kódot is olvasgatták. Arról van szó, hogy itt van a nyúlpapa meg a nyúlmama, első hónapban legyen ez nulladik hónap, nincs kírva, jól tartjuk őket, jól érzik magukat. A második hónap végén pedig ezt ők meghálálják, és egy új nyúlpárnak adnak életet, és innentől kezdve ők minden hónapban egy-egy új nyúlpárnak tudnak életet adni, és a nyuszik meg olyanok, hogy valóban két hónap eltelte után minden nyúlpár egy újabb nyúlpárnak ad életet. Akkor könnyen át lehet tekinteni ezt az ábrát, ez nem nehéz, hogy akkor így alakul az első négy hónapban, illetve hát ez már az ötödik hónap, mert ugye a nulladik hónappal indultunk, az első négy hónapban ennyi nyúlpárunk lesz. Próbáljuk kitalálni, hogy hány nyúlpárunk lesz a következő hónapban, az ötödik hónapban. Ez már nem tűnik olyan könnyűnek. Először is nyilvánvaló, hogy ezek a nyuszik azért örülnek az elején annyira, mert halhatatlanok, tehát nem vágjuk le őket, a következő hónapban is mind meglesznek. De például ezek a nyuszik frissen születtek, ez a nyúlpár, meg ez a nyúlpár, ezeknek még nem lesz utódjuk a következő hónapból, csak maguk lesznek, de a többiek, ők, meg ők, sőt ők ugye ivaréretté váltak itt, őnekik lesznek utódaik, következésképpen a következő hónapban ezekhez a nyulak számához még hozzá kell adni ezeknek a számát, mert ezek mindegyikének lesz utóda. Következésképpen a következő Fibonacci szám az a 8-as lesz. És így haladhatunk tovább. Hogyha ezt a megfigyelést absztraktul fogalmazzuk meg, akkor az derül ki, hogyha mondjuk vesszük az n-edik hónapot, akkor a következő hónapban lévő nyulak számát úgy kapjuk, hogy az n-edik hónapban lévő nyulak számhoz hozzáadjuk még az előző hónapban lévő nyulak számát, és kijön ez az összefüggés. Tehát egy ilyen összefüggés lehet megállapítani. Ez az összefüggés azért érdekes, mert ebből be lehet bizonyítani, hogy az n-edik hónapban a nyulak száma ennyi. Ha ránézünk erre a szörnyszülött képletre, még azt se hisszük el, hogy ez egyáltalán egész szám, a nyúlpárok száma pedig egész szám, hanem kifejezetten ronda kinézete van. Nos, hát ezt például teljes indukcióval, itt már indokolt, hogy bizonyítsuk, mert teljes indukció nélkül a kutya se hiszi el, hát még a nyulak nem hiszik el. Na, itt megint visszaugrunk az absztrakcióra egy pillanatra, hogy a matematika a nullát, ugye a nulláról sokat beszéltünk, hogyan definiálja, nagyon érdekes, a semmiből indulunk ki, az üres halmazból annak a számosságát nevezzük nullának, és ebből építjük fel az egészet. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes, utalok Bolyai Jánosnak arra a mondatára, hogy a semmiből egy új más világot teremtettem, nem erre vonatkozott, de mutatkozik, hogy honnan indulunk, és hová tudunk eljutni ezekkel a dolgokkal. Most játszunk egy kicsit újra a számainkkal. A számainkkal játszva nézhetjük ezt az öt szép szabályos testet. Egyébként csak öt van belőlük, itt van az öt szabályos test felsorolva. A görögöket annyira megihlette, hogy a természettel kapcsolatba hozták őket, tűzzel, földdel, levegővel, vízzel, kozmosszal, sőt még bontották is őket. A dologban az az érdekes, hogyha ezeknek megszámoljuk a lapjait, éleit, csúcsait, érdekes számokat kapunk, de az igazi érdekesség az, hogy minden esetben azt kapjuk, hogyha a lapok számához hozzáadjuk a csúcsok számát, akkor pontosan az élek száma plusz 2 szám jön ki. Ezt a görögök felfedezték, és egy csodálatos természeti jelenségként értelmezték, és utána ez magyarázza azt, hogy elkezdtek foglalkozni a számokkal. A számoknak a legérdekesebb fajtája ezek a bizonyos prím számok. A görögök még nem mondták, hogy végtelen sok van, hanem azt a kérdést tették föl, hogy vajon van-e közöttük legnagyobb. Itt van egy apró kis bizonyítás, amit nem részletezek, de arról van szó, ha feltételezzük, hogy van legnagyobb, és fölrakjuk őket szépen sorba, akkor ezeket összeszorozzuk és hozzáadunk egyet, akkor kiderül, hogy ez is prím szám, és mindegyiknél nagyobb. Tehát abból a dologból, hogy föltételeztük, hogy ezek véges sokan vannak, vagy hogy van köztük legnagyobb, kiderült, hogy van egy még nagyobb, és itt megint van egy olyan ellentmondás, ami a matematika úgy old föl, hogy bizony a prim számok között nincsen vége, nem véges sokan vannak, hanem végtelen sokan. A prim számok ugye azok a számok, egyszerűség kedvére így fogalmazok, amik egyel és önmagukon kívül mással nem oszthatók. Aztán voltak persze olyan fogalomalkotások is, mint a tökéletes számok, ezek nem nagyon maradtak fönn. A tökéletes számok között első a 6, mert ő olyan, hogy ha vesszük az összes osztóját, kivéve saját magát, és összeadjuk őket, megadja a 6-ot. Ilyen típusú számok a tökéletesek. A 28-ig még könnyű eljutni. A 496 is ilyen, ez már nehéz. A 8128 kifejezetten nehéz. Az, hogy meg mennyi az ötödik, azt nem a görögök találták meg, hanem egy Regiomontanus nevű matematikus, aki Mátyás király uralkodási idején élt, sőt, rövid ideig a Mátyás király által létesített Pozsonyi Egyetemen is tanított. Ez a száma 33.550.236. Ez már nem semmi ennek a megtalálása, de a prim számokról még rengeteget lehet mesélni. Egy csomó olyat is lehet, amiről nem tudjuk, pedig nagyon egyszerű megfogalmazni. Egy Goldbach nevű matematikus fogalmazta meg például azt a sejtést, hogyha veszünk egy kettőnél nagyobb páros számot, az mindig két prim szám összege. Ha kipróbálgatjuk, a kicsi prim számoknál ezt látjuk is, azonban ezt mindmáig nem tudjuk bizonyítani. Tehát ezért hívjuk Goldbach sejtésnek. Igaz vagy nem igaz, tulajdonképpen nem tudjuk jelen pillanatban eldönteni. Aztán a prim számoknál még ott van az, hogy váratlan alkalmazást találtak, vagy nem váratlant a különböző kódolásokba. Tehát amikor kódolni akarunk rejtjeleket, ugye hackerekről rengeteget olvasunk, a hackereknek a legnagyobb ellensége a prim számok. Hogyha találunk egy nagy prim számot, akkor a hackerek egy darabig nem tudnak kódokat föltörni. Most egyébként éppen azt hiszem, hogy augusztus közepe táján találták meg a jelenlegi legnagyobb prim számot, aminek körülbelül 13 millió jegye van. El lehet képzelni, hogy az egy mekkora szám, és azokat a jegyeket mind ismerjük. Tehát az, hogy a prim számokban végtelen sok van, az különleges jelentőségű. Maga a végtelen is mesélésre érdemes, hiszen például az, hogy a végtelen hogy jött be, még a héthurulant előtt mondom ezt, hogy a végtelen hogy jött be, az arra utal, hogy a Galilei annak idején föltette azt a nagyon érdekes kérdést. Miből van több? Ezekből, amiket így sorolok, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, tehát természetes számokból, vagy négyzet számokból, tehát az, hogy 1, 4, 9, 16, 25, és így tovább. Melyikből van több? Az ember azt a választ adná kézenfekvő módon, nyilván az utóbbiból kevesebb, hogy legyen, hiszen azok között például az, hogy 7 nincsen ott. A valóságban nem így van. Mert az egyenlőség fogalmát úgy kell értelmeznünk, ahogy annak idején mondtam a hölgyek meg az urak a bálterembe, akinek van párja, az megfogja a párját, és ha a pirosak meg a kékek párba állíthatók, úgy, hogy senki sem marad ki, és minden kéknek van párja, és fordítva, akkor azok egyforma hosszan vannak. Márpedig, hogyha kimondom azt a szót, hogy 625, ahhoz csak egyetlen olyan szám tartozik, aminek ő a négyzete, ez a 25, most a negatív számokat nem veszünk figyelembe. Következésképpen a párbálítás lehetséges, tehát a Galilei féle paradoxonnak a megoldása az, hogy a négyzetszámok, amik látszólag kevesebben vannak, pont ugyanannyian vannak, mint a természetes számok, és ezzel megdőlt egy nagyon régi axióma, ami még a görögöknél volt, tehát a nagyon régi axióma az volt, hogy az egész az mindig több, mint a rész. Márpedig az egész a természetes számok, a négyzetszámok azok része, és ugyanannyian vannak. Tehát a matematika nagyon érdekes új dolgokat vett föl. Ezt a héthurulantot csak nagyon röviden részletezem, mert rettenetesen rohan az idő. A rettenetesen rohanó idő miatt azt mondom csak, hogy a héthurulantnak a különböző, hát hogyha ezt a 12 hosszúságú húrt elnevezzük C-hangnak, akkor a görögök felfedezték, hogyha ezt megpendítik, akkor egy nagyon kellemes hangzása van. Ha felére veszik a húrnak a hosszát, akkor megszólal egy nagyon hasonló hangzású hang, csak sokkal magasabb. Ez innen számítva úgy vették, hogy a 8. hang legyen, ezért ezt elnevezték oktávnak. hogyha ennek a húrnak a hosszát háromnegyedére vették, akkor megszólalt megint egy hang, ez volt a kvárt, ha kétharmadára vették, akkor megszólalt megint egy hang, ez volt a kvint. Aztán az egész skálát ilyen kvintugrásokkal építették föl, amiket én most nem tudok részletezni, de azt el tudom mondani, hogy ennek hatására elkezdtek mindenféle összefüggéseket vizsgálni ezek között a számok között, és ugye azt látták, hogy ha vesszük a C-nek a kvintjét, meg vesszük a G-nek is a kvintjét, akkor ugyanazokat az arányokat lehet megtalálni, és ezek között lévő összefüggésekből jött ki például az, hogy a 12-nek és a 6-nak ez a 9-es a számtani közepe, és ezt a közepet is elnevezték pont a jó hangzás miatt egy középnek. Ez egyébként durván fogalmazva a két szélső reciproka számtani közepének a reciproka, ez lett a harmonikus közép. Tehát a harmonikus közép elnevezés innen származik a görögöktől. Ennek hatására a görögök azt hitték, meg ilyen jelenségek hatására, hogy mindent le lehet írni számokkal. Hiszen le tudtak mérni távolságokat, térfogatokat, felületeket, és így tovább, és azt mondták, hogy számokkal, illetve a számok arányaival, ami a törtek megjelenését jelenti, minden leírható. És akkor jött egy hideg zuhany. A hideg zuhanyt ez az ábra akarja mutatni. Arról van szó, hogy vegyünk egy derékszög egyenlőszárú háromszöget, aminek mindegyik oldala egy. Világos, hogy ennek a területe az egységnyi oldalú négyzet területének a fele, tehát egy-ketted. Az is világos, hogyha például ezt a részt megfogom, áttükrözöm ide, akkor ez ugyanakkora marad, ezt az egészet megfogom, áttükrözöm erre a tengelyre, akkor ez megduplázódik. Következésképpen könnyű kiszámítani, hogy ennek a négyzetnek a területe két terület egység. Ez egy létező négyzet. Ha egy létező négyzet, akkor az azt jelenti, hogy valamilyen x kell, hogy legyen, aminek a négyzete éppen megadja a két terület egységet. Az x-en természetesen ők legfeljebb két szám hányadosát értették, és óriási csalódás volt számukra, sokan középiskolában ezt még tudják bizonyítani, hogy olyan x, ami két egész szám hányadosa lenne, és a négyzete éppen kettő, ilyen x nem létezik. Ez egy hatalmas forradalmat jelentett annak idején a matematikában, egyes anekdoták szerint az első föltalálóját, vagy fölismerőjét még a pitagóreusok hallgatásra is kényszerítették, ha ugyan el nem tették lábalól. Na, ezeket a mellékzöngéket hagyjuk, és fogjuk meg ezt az x-et, ami ezek szerint egy létező valami, és egy körzővel forgassuk ide le, és ezek szerint az 1 és 2 között megjelenik egy pont, ami nem két egész szám hányadosát jelent, és ez a pont itt jelent meg a négyzetgyök 2. Mondani se kell, ezek után négyzetgyök 2-re nagyon-nagyon rászálltak, rengeteg algoritmus dolgoztak ki, hogy a négyzetgyök 2-t hogyan lehet meghatározni, hát arra nincs időnk, hogy a négyzetgyök 2-t most kirészletezzük, hanem vegyünk egy érdekesebb számot, a pi. Ugye jönnek most az extra számok. Mi is a pi? Sokan azt mondják, hogy 3,14, ez nem egészen korrekt megnevezés, az egy közelítő értéke. A pi egy nagy természettörvényt fejez ki. A nagy természettörvény az nem más, mint hogy a minden kör hasonló. A hasonlóságot pedig úgy értelmezzük, mikor azt mondjuk, hogy egy kisgyerek hasonlít a szülőinek a valamelyikére, az nem azt jelenti, hogy ugyanakkor az orra meg a füle, de az arányai, meg azok a környék, amit az egész arckifejezés kifejez, arányaiba egyezik meg, tehát az arányok megegyezése jelenti a hasonlóságot. Körnél nem sok dolog van, amit arányban mondható, hát mi van egy körnek? Van neki sugara, vagy átmérője, ha úgy tetszik, meg van neki kerülete. A hasonlóságot azt fejezik, hogy ennek a két dolognak az aránya mindig ugyanannyi. Tehát ha a kör kerületét elosztjuk az átmérőjével, akkor abban az esetben mindig ugyanannyit kapunk. Ez az arány, ez a pi, hogyha az átmérőt egynek veszem, akkor a kör kerülete maga a pi. Tehát hogyha veszek itt egy olyan kör, aminek egységnyi az átmérője, aztán ezt a pontot külön megjelölöm, és aztán legördítem addig, amíg újra el nem éri ezt az egyenest, akkor valahova ide jutok, tehát ezen az egyenesen, amit most már nevezzünk innentől kezdve számegyenesnek, ezen az egyenesen megjelenik maga a pi, tehát ő is elfér ott. A pi története egyébként 1882-ben fejeződött be, amikor is Lindemann nevű matematikus kiderítette, hogy ez a pi egy transzcendens szám. A transzcendensnek itt a definíciója, azt nem kell áttekinteni, mert az túl nehéz, de a transzcendensek azok többek között irracionálisak is, és az irracionálisak voltak azok, amik nem voltak fölírhatók két egész szám hányadosaként, amiből kiderül, hogy nem véges tizedes törtek, sőt nem is olyan tizedes törtek, amelyek szakaszonként ismétlődnek. Tovább menve, még egy ilyen nagy karrierű szám van, ide több tizedes jegyét kiírtam, ez a bizonyos E, amit két oldalról lehet megközelíteni, erről a bal oldalról, meg erről a jobb oldalról, racionális számokkal, ezek racionális számok, amely racionális számok összeérnek, de úgy érnek össze, hogy az összeérő rész nem lehet racionális, hiszen nem nincs ez az E, ez ugyanolyan transzcendens, amit annak idején bebizonyított Ermit 1873-ban, mint a pi, és ezt akkor úgy tudjuk elhelyezni, hogy vesszük ezeket, ezek közelítik alulról, ezek közelítik felülről, és a szám egyenesen pontosan egy helyet kijelölnek az E számára. Aztán más transzcendens számok is vannak, például a kettőnek a négyzetgyök kettedik hatványa, ez Gelfand és Schneider 1934-ben derítette ki, ebből az az érdekes, ha valaki veszi a kis kézi kalkulátorát, aztán benyomja, hogy kettő a négyzetgyök kettediken, a kalkulátor mutat valamit, miközben az illetőnek, és ez megint egy olyan dolog, halvány fogalma sincs, hogy értelmezze a kettőnek a négyzetgyök kettedik hatványát. Most fölvesszük a hétmérföldes csizmát, és akkor áttekintjük azt, hogy a természetes számokból milyen szépen alakultak ki a racionális, pozitív racionális számok. Az irracionalitás okozott némi gondot, de botrányt okozott szinte a negatív egész számoknak a felfedezése, amit azzal próbálok illusztrálni, hogy nagy emberek, például akik a matematikában nagyot alkottak, Stiefel a másodfokú egyenletbe, Cardano a harmadfokú egyenletbe, Descartes a hamis számok, Descartes a analitikus geometriával, ők ilyen neveket adtak a negatív számoknak, hogy abszurd, fiktív, meg hamis, és maga a negatív is pejoratív értelmű. Idő hiányában nem fogom a komplex számokat kirészletezni, hát ezt szívesen elmeséltem volna, de akkor a robbantott számokra nagyon kevés idő marad, mindegy, a robbantott számok nem tartoznak a matematika elismert kutatási területei közé, ezért ezt a rébuszt még elmesélem. Tehát a harmadfokú egyenlet Cardano nevéhez fűződik. Mit jelenthet az, hogy cubus plus sex rebus equalis viginti? Annak idején Janus Pannonius ilyeneket olvashatott az egyetemen, amikor Bolognába járt. Hát a 20-at meg a 6-ot meg tudjuk fejteni, mert akkor már az arab számok bejöttek Európába, tehát bent vagyunk. Az equalis az az egyenlő, a P betűt úgy olvastam, hogy plusz, az rendben van, a rebus az első, hát ez volt az X. A cubus, ami kocka, az meg az X-nek a köbe. Tehát ide az van írva, hogy x a köbön plusz 6x egyenlő 20-szal. Ez egy harmadfokú egyenlet. Ez az Rx, Ucu, Rx és így tovább, amit úgy kezdünk kiolvasni, hogy Radix, Universalis, Kubica, etc. Ez pedig nem más, mint ennek a harmadfokú egyenletnek a megoldása. Képzeljük el, az akkori matematikusokat ilyen jelekkel dolgoztak. Egyébként ez van fölírva itt. A Radix, Universalis, Kubica azt jelenti, hogy általános köbgyök tart addig, amíg ez a vonás, azaz az Rx minden kubika nélkül az csak közönséges négyzetgyök, plusz ott a 108, plusz a 10, és itt véget ér ez, aztán jön ez a mínuszjel, és így olvassuk. Ezt a képletet egyébként ilyen típusú leírásokkal Cardano alkotta meg, ma így néz ki ez a képlet, egyébként így is eléggé ronda, és hát sok mindennel van kapcsolatban. Na, 5 percen van ugye még körülbelül a robbantott számokra. 6. Jó, legyen 6. Na, a robbantott számok mire vonatkoznak? Komplex számokat kihagytam, pedig a komplex számok körülöttek volna a robbantott számokhoz. Arról van szó, hogy veszünk a mínusz 1 és plusz 1 intervallumon, tehát csak mínusz 1 és plusz 1 között számokat, úgyhogy mínusz 1-et meg plusz 1-et nem veszünk bele, és ezzel a képlettel, amiben egyébként benne van az E, mert ez az ln azt jelenti, hogy ez az E alapú logaritmus, logaritmus naturális azt rövidíti, ezzel fölrobbantjuk őket. A robbantás azt eredményezi, nem kell a képletet áttekinteni, hogy a mínusz 1 plusz 1 intervallum kirúgja magát a teljes számegyenessé, méghozzá úgy, hogy a teljes számegyenesnek minden pontja egyúttal valaminek a robbantotja. Az, hogy ha vesszük az x-et, ami most már tetszőleges száma számegyenesen, elkészítjük vele ezt a kifejezést, ebbe is benne van az e, és ezt robbantjuk fel, éppen az x jön ki. Ezért az összes valós számot, ami a valós számegyenesen van, úgy nevezzük, hogy látható robbantott számok. Tehát ezek a látható robbantott számok. Különben pedig a többire is használjuk ezt a jelölést. Ugye látjuk, hogy azért néha, ha valamit csinálunk egy számmal, akkor azt azzal is jelöljük. Például a négyzetgyök kettőnek nincs külön neve, rátesszük a négyzetgyök jelet. A rendes számra meg rátesszük ezt a robbantás jelet, ami aztán vagy valós szám lesz, és akkor látható, vagy azt mondjuk, hogy akkor legyen láthatatlan, hogyha nem valós szám, akkor egy láthatatlan. Akkor is azt tudjuk róla mondani, hogy tudjuk értelmezni, hogy mit jelent az egyenlőség, és mit jelent a kisebb. Természetesen az embert nem elégítheti ki az, hogy azt mondja, hogy akkor az úgy annyira ott mozogjon a levegőbe, és egyáltalán ne lássunk belőle semmit, hanem akar egy modellt látni. Nos, itt van egy modell, ami bármilyen számra, ami valós, megadja az ő robbantottját. A láthatatlansága azoknak a számoknak, amelyek nem mínusz egy és plusz egy között vannak, ugye a mínusz egy plusz egy rúgta ki magát a számegyenessé, az egyes meg a mínusz egyes már nem robbantható azzal az előző képlettel, de ezzel igen. Ha ezzel robbantjuk fel az egyest, akkor kijön belőle ez az i komplex szám, amiről nem volt módom nagyon beszélni. Itt van a képletben. Ez egy olyan szám, aminek a négyzete mínusz egy, és a komplex számoknak az alapvető dolgaihoz tartozik. És például az derül ki, ha az egy és kettő közötti számokat robbantom, azok ide esnek, a kettő és három közöttieket ide, és így tovább. És minden számhoz lehet találni egy olyat, amit az ő zsugorítottjának nevezünk, ami itt van a számegyenesen, és fölrobbantva őt eljuttatja ide. A negatív számok robbantottjai ide kerülnek. Nos, a robbantott számokkal műveleteket is tudunk végezni, ezeket a műveleteket szuperműveleteknek hívjuk, tehát ezek a szőrös plusz, szőrös szor, szőr, stb., meg ez a hullámos tört, ez azt mutatja, hogy a robbantott számokat milyen műveleteknek tudjuk alávetni. Érdekességként megmondható, hogyha egy társadalom úgy van szocializálva, hogy mondjuk a robbantott számokat ismerés az azokkal való műveleteket, azokból vissza tudjuk csinálni a közönséges összeadást. Ezt a képletet most nem elemzem, mert időhiányában vagyunk, hanem inkább egy látványosabb dolgot akarok bemutatni. Ez a látványosabb dolog az, hogyha a robbantott számokat használjuk, akkor mi mindent lehet velük csinálni. Például ezt a halmazt, ami itt van, ez egy ilyen nagyon szép, hát a hivatalos nevén mondjuk ez egy robbantott négyzet, tehát egy robbantott négyzet. Ennek pontosan leírja a négyzet határát és a belsejét is, ez az egyenlőtlenség, amit most nem részletezünk, fogadjuk el, hogy le lehet írni ezzel az egyenlőtlenséggel ezt a négyzetet. Most ebből csinálunk, most visszautalok a babiloni, tehát Bábel toronyra, csinálunk egy sátrat, amit egy újabb egyenlet csinál meg, tehát a sátrat ráemeli ez az egyenlet, itt már gátlástalanul használjuk a szuperműveleteket, és erre a műre kell most figyelni, ez a mű ennek a sátornak a magassága, itt a mű éppen egy. A robbantott számok megengedik természetesen, hogy a műhelyében ne csak egyet írjak, hanem kettőt. Ebben az esetben magasabb lesz a sátor, így fog kinézni. És most jön az első, a újdonság, az könnyű látni, hogyha a műhelyében egyre nagyobbat írok, akkor ez egyre nagyobb lesz ez a sátor. Viszont, hogyha a műhelyében beírom a robbantott egyest, ami már ugye láthatatlan robbantott szám, akkor a számítógép kinyába azt rajzolja le, azt akarja kijuttatni számunkra, hogy ez így fölfelé egészen elmegy a végtelenségig, és a háromdimenziós tér határán van neki a csúcsa, ami már nincs benne a háromdimenziós térbe. Tehát alkalmas egy olyan sátornak az emelésére a robbantott szám, ezt való számokkal nem tudjuk megcsinálni, csak robbantottakkal, amelyek fölmennek egészen a csillagos ég háromdimenziós tér határáig. És hogyha még nagyobb robbantott számot írunk bele, 1,5 robbantottját, akkor a számítógép a közepére egy oszlopot rajzol, amely oszlopba, hogyha beállunk ide az aljára és fölnézünk, akkor a teljes messzeséget látjuk, ugyanis ebbe az esetben ez a bizonyos sátor, vagy ha úgy tetszik piramis, szuperpiramis, ez áttöri a háromdimenziós teret és kilép belőle. Azt is le tudjuk rajzolni, hogy a kilépés, ugye ez volt az eredeti kiinduló sátor talapzat, a kilépése sokkal kisebb szupernégyzetbe következik be, sőt egy transformációval, amit a matematikai műveletek megengednek, azt is meg tudjuk nézni, hogy a háromdimenziós téren túl a ott lévő robbantott tér egy újabb háromdimenziós szegmensébe hogyan fejeződik be ez a bizonyos sátor. Még ezek a képek már az elköszönő képek, ezek azt akarják mutatni, hogy ha ezt egy gömbbel csináljuk, akkor egy kicsi szupergömb, ha kicsi a sugara, akkor még egészen hasonlít a rendes gömbhöz, hogyha ezt a sugarat megnöveljük, akkor torzul, szarvakat növeszt, olyannyira, hogyha az egy robbantott lesz a sugara, akkor egy ilyen hatszorosan Siam Iker Eiffel-torony alakul belőle ki. Ez a 6 darab csúcspont az a háromdimenziós tér határán van, tehát a gép csak eddig tudja lerajzolni. Ha még nagyobb sugarat veszünk, akkor egy ilyen csonkot látunk, a háromdimenziós teret 6 darab ilyen szuper körbe hagyja el a szupergömbünk, de ha fölmegyünk a szupergömb tetejére, úgymond a csúcsára, akkor a csúcsán nem azt látjuk, hogy megszúr bennünket, nyugodtan meg lehet simogatni, mindenütt nagyon szép, tisztességes, sima felületet ad. Ezek a fordított dolgok, az azt jelenti, hogy a robbantással visszacsináljuk, akkor zsugorítást hajtunk végre. Ha a háromdimenziós téren végrehajtunk egy zsugorítást, akkor így néz ki benne egy szupergömb, így néz ki egy szupergömb, vagy szubgömb, akkor, hogyha a középpontja nem az origó, így néz ki akkor, amikor az egyeneseket zsugorítjuk le, a háromdimenziós térbe az egyenesek szubegyenesként ide belemennek, ilyen módon, és hogyha a két egyenesen átfektetünk egy síkot, akkor ezt találjuk. Hát itt a végét nagyon rövidre kellett fognom, hogy az időt nagyjából betartsam. Köszönöm szépen a türelmet és a meghallgatást.
Köszönjük professzor úr előadását. Kedves közönségünk, kérem, tegyék fel kérdéseiket.
Az előadás elején hallottunk pár szót a kettes számrendszerről. Azt szeretném megkérdezni, hogy a történelem során mikor alakult ki ez a kettes számrendszer?
Igen, köszönöm. Ezt pontosan meg tudjuk mondani, ugyanis a többi számrendszerrel ellentétben, amikor tényleg nem tudjuk egész pontosan megmondani, hogy mikor, csak az, hogy mikortól vannak nyomok, a kettes számrendszert ugyanis konkrét ember konstruálta, legalábbis az én tudomásom szerint úgy hívták, hogy Leibniz, aki az 1600-as évek végén élt, és ő csinálta meg ezt a kettes számrendszert. Hogyha az ember olyan lett volna esetleg, hogy csak két karja van, mondjuk ilyen amőba-szerű két csillóval mozog, és nincsenek ujjai, akkor lehet, hogy a kettes számrendszert is létrehozta volna a történelem. A jelentőség egyébként azért lett nagyon nagy, mert a kettes számrendszert könnyű volt fizikailag megjeleníteni, például olyan módon, hogy veszünk egy áramkört, egy egyszerű áramkört, és abba teszünk egy kapcsolót, meg mondjuk egy felvillanó fogyasztót. Ha bekapcsolom, akkor fölvillan, ha nem kapcsolom be, akkor ugye nincs fény. Ez jelképezheti a nullát meg az egyet. Tehát ezeknek a segítségével fizikailag is meg lehetett technikailag jeleníteni ezt a kettes számrendszert. Ezért lett aztán a kettes számrendszer az összes számítógépnek, ami ugye most átszövi tényleg az életünket, az alapja.
Én a műveletekre lennék kíváncsi, amiket ezzel a robbantott szám, pontosabban amiket a robbantott számok körében definiáltunk, illetve tetszett definiálni. Azt esetleg lehetne kérni, hogy vetítse még egyszer?
Persze. Azt hiszem, innen nem is, nincsenek is messze. Itt vannak. Ezek a műveletek. A definíció egyébként azért van így megcsinálva, hogy kényelmes legyen és elvégezhető legyen. Ugye mondjuk ezt a egy képletet, ha kielemezzük, ez nem lesz nehéz. Veszünk egy robbantott számot, mindegy, hogy látható vagy láthatatlan. Az ő zsugorítottja, az mindenképp egy valós szám. A zsugorításnak a jele az, hogy a robbantási jelet nem fölülre tesszük, hanem alulra. Tehát ez az U zsugorított, ez mindenképpen egy valós szám. Független attól, hogy az U maga látható vagy láthatatlan robbantott szám volt. A V, ami akármilyen robbantott szám lehet, a zsugorítottja annak is egy valós szám. Ezt a két valós számot közönséges módon össze lehet adni, mert ez az összeadás ugye a valós számok között működik. És utána ezt az összeget alávetjük a robbantásnak, tehát fölrobbantjuk. Ez a titka annak, hogy a robbantott műveletek szerkezetileg mindig hasonlók. Például, hogyha azt mondom, hogy a szuperosztás, akkor összezsugorítom az út, összezsugorítom a vét, elosztom őket egymással. Egyébként a nulla az egyetlen olyan szám, amelyiknek a zsugorítottja is saját maga, ezért a nullával szuperosztani sem lehet, tehát azt nem lehet megcsinálni. Viszont ha már megvan az a hányados, ezt fölrobbantom, és ha fölrobbantom, akkor megvan vele az, hogy hogyan kell szuperosztani. Az nem teljesül, abba nem szabad reménykedni, hogyha mondjuk az U meg a V valós számok, tehát mind a kettő a szám egyenesen van, és elosztom egymással, akkor a szuperhányadosuk mondjuk ugyanannyi, mint a rendes hányadosuk. Ez nem teljesül. És itt sem teljesül az, hogy a rendes összeg az ugyanannyi, az U-nak meg a V-nek a rendes összege, ha az U meg a V valós számok, hogy ugyanannyi, mint a szuperösszegük, hanem itt például ezért akartam azt a képletet egyszer fölvillantani, itt van a képlet, hogyha az U meg a V valós számok, akkor a rendes összegüket a szuper összeadással, a szuperosztással, továbbá a szuperszorzással ki lehet számítani, ki lehet fejezni. Ez egy nagyon érdekes visszahatása a robbantott számokkal végzett műveleteknek a rendes számokra, azzal, hogy ez a kifejezés a jobb oldal akkor is értelmes, hogyha ezek nem valós számok, hanem akár láthatatlan robbantott számok, azzal az egy kikötéssel, hogy ennek az, ez az egyenlőség, tehát nem lehet nulla ez a bizonyos kifejezés. Ez a kifejezés egyébként minden robbantott szám esetében egy és csak is egy esetben lehet nulla. Ha a robbantott szám éppen nulla, akkor sose lehet nulla, tehát ő a kivétel. Ezért az az érdekesség áll fönn, hogy a valós számok körében ennek a jobb oldalnak mindig van értelme, mert az a pár, amelyik egy valós szám esetén lehetetlenné teszi, hogy hozzáadjak valamit, az a láthatatlanok között van és fordítva. Az egyesnek a párja, az robbantott egyesnek a párja, a mínusz egyes robbantottja, őket tehát nem lehet közönségesen összeadni, szuper összeadni persze lehet őket, és itt mutatkozik meg az az érdekes tulajdonság, hogy az összeadás szempontjából a robbantott egyes saját magát hozza ki, meg a mínusz egyesnek a robbantottja is saját magát hozza ki. Ez ennek a tulajdonságnak egyébként nagyon érdekes analógiája az, amit már az összeadás definíciójánál, amikor az absztrakt definíciót mutattam, ha azt tovább visszük, ez az alef null, ez egy számosság, a természetes számok halmazának a számossága, ha azt akármilyen természetes számhoz hozzáadjuk, saját magát adja. A robbantott egyes ugyanígy viselkedik a valós számok, meg a többi robbantott szám vonatkozásába is, kivéve egyedül, itt sajnos lemaradt a robbantás jel, a mínusz egynek a robbantottja. Hát körülbelül ezt tudom mondani a szuperműveletekről. Visszaadjam még az előbbi táblázatot? Itt voltak a szuperműveletek.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva dr. Párduc Árpád egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központjának munkatársa tartja meg Női agy, férfi agy, a nemi hormonok csodálatos hatalma című előadását. Szeretettel várjuk Önöket a jövő héten is, viszontlátásra!
Még egyszer köszönöm a aktív részvételt!